Ugye itt az ellenállást a szerkesztők, ahogy láttam, hála Istennek a lehetőleg szélesebb perspektívában értették, tehát itt a német ellenes vagy a magyar függetlenség mellett elkötelezett ellenállásnak nagyon számtalan formája van. Ugye október 16-a után azt lehet mondani, majd 44. október 16-a után azt lehet mondani, hogy az a fegyveres ellenállás időszaka. Ugye ennek szimbolikus pillanata 44. október 6-án, még a nyilas hatalomátvétel előtt néhány nappal a budai gömbös szobor felrobbantása, ami ugye nagyon sokáig egy ilyen kommunista hősmitoszként funkcionált a köztudatban, azóta részben Bartákos, részben mások kutatásaiból és ezzel az életrajzi kötetből is kiderül, hogy hát ez jóval bonyolultabb a történet annál, mint hogy ezt kommunisták csinálták. Tehát ott látunk fajvédő ellenállókat körülötte, sőt, mindenféle más személyiségeket is. Tehát ez a fegyveres ellenállás időszaka, de bizonyos értelemben az első jelek arra, hogy itt Magyarország függetlensége nagyon komoly veszélybe kerül, az mondjuk 38 márciusa, tehát az Anschluss, Ausztria-Német megszállása óta nagyon intenzíven jelen voltak. Ezek nyilván kezdetben a szellemi ellenállás formáit veszik föl, tehát cikkeket írunk, gyűléseket tartunk, készülünk erre-arra, és aztán, ahogy Magyarország belép a háborúba, és egyre sötétednek az idők, ehhez fölzárkózik például az embermentés, például az, hogy hamis dokumentumokat gyártunk olyan ismerőseink, akiket politikailag üldöznek, vagy megpróbáljuk elrejteni őket, megpróbáljuk fönntartani a kapcsolatainkat az angol száz szövetségesekkel, vagy ne adj Isten a Szovjetunióval. Tehát ez egy végtelenül sokszínű és nagyon sokféle tevékenységet fölölelő kötet, és azt gondolom, hogy ez a hatalmas újdonsága is. Tehát ezeket így egymás mellé rakosgatva, ezeket az életrajzokat, vagy ellenállási enciklopédiát nézve, ez kiad egy majdnem teljes képet arról, hogy milyen számtalan formája van az ellenállásnak, amiben akár a honvédelmi kötelezettség megtagadása is belefér, és valakit ezért kivégeznek. Azt gondolom, hogy ez is belefér, meg az is, hogy az ember ugye megpróbál, nem tudom én, német lőszerszállító vonatokat felrobbantani.
Vagy például készít egy kabaré műsort, és abban szerepel? Az is lehet.
Akár az is, ugye ez nagyon széles ez a spektrum, ugye egy adott ponton mindig nagyon nehéz elválasztani azt, amit az egyes szereplők mondanak magukról, vagy ami levéltári forrásokkal megerősíthető, és ugye az egész ellenállás történetnek, ha lehet ezt mondani, nem csak Magyarországon, azért világszerte, vagy Európában, ahol ez egy létező műfaj részben, az a problémája, hogy ugye egy utólag egy történeti eszközökkel kéne rekonstruálni egy olyan tevékenységet, amire abóvó nagyon-nagyon kevés az írásos forrás, vagy a fotó akár. Mert hogy ugye az emberek, akik illegális munkát végeznek, azért így élnek arra, hogy ne külvilág felé ezt ne feltétlenül dokumentálják. Tehát nagyon nagy szerepe van a szóbeliségnek. És hát aztán ugye 45 után, vagy pláne 1947-48 után, tehát a kommunista hatalom átvételt követően mindenki el más, hogy átszínezgette ezeket a dolgokat. Tehát ezek között igazságot tenni az igazi történészi feladat. Adott esetben nyilván egy kabaré tréfa is lehet ellenállási, de hozzátenném, hogy itt azért jóval komolyabb tevékenységek szerepelnek. Tehát mondjuk, aki a legközelebb áll, ez Békefi a korszak ismert kabarettistája, konferencia, hát ott ő vastagon együtt működött a brit titkosszolgálata, és szubverzív tevékenységeket fejtett ki, tehát nem csak arról volt, hogy kinevetette a nácikat, az talán kevés lett volna ehhez, meg azt valószínűleg nála kicsit többen csinálták, de kétségtelen, hogy akár az is lehet egy ellenállási. De itt alapvetően a szellemi és vagy fizikai ellenállásnak különböző aspektusaira fókuszáltak a szerkesztők, és azt gondolom, hogy ez egy elég széles kört adott ki. Mind világnézetileg és egyéb módokon is, tehát itt a kommunistáktól kezdve a legitimistákon át a polgári liberálisokig és keresztény demokratákig nagyon sok mindenki szerepet kapott ebben a történetben.